Kedves hallgatóink, április 6-án ad koncertet a Dés András Kvartett az Opus Jazz Klubban, és itt is van a vonalban Dés András. Szia, Andrés!
Hello, szia! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Ez egy lemezbemutató koncert lesz, Unimportant Things, azaz nem fontos vagy lényegtelen dolgok. Most nem akarom rögtön azzal kezdeni, hogy hát akkor meséljük el, hogy mi rejlik e mögött, hiszen ezt rá lehet bízni a hallgató vagy a koncertélvező fantáziájára, de a leírásban van egy kis utalás az Odüsszeiára, meg Odüsszeuszra, meg a szigetek között való bolyongásra, és erre azért gondoltam, hogy rákérdezek, hogy ez mennyiben csak utalás, vagy van e mögött valami fajta tudatosság vagy jelentéstartalom?
Hát ez a hasonlat Odüsszeusszal kapcsolatban és a bolyongással kapcsolatban, ez nem az én nagy szüleményem, hanem Fazekes Gergő barátomé, aki sokat szóra írta a lemezemhez a kísérő szöveget. Ugye ez a harmadik lemez, ami az én nevem alatt jelenik meg, és a BMC Budapest Music Center Records gondozásában, és a harmadik lemez, amelyhez Gergő írja a fantasztikus kísérőszöveget, és többek között ezért is szeretem nagyon, amikor Gergő írja ezeket, tudnélik olyan megvilágításba helyezi az anyagot, a zenét, amit mi följátszottunk, amelyre adott esetben én soha nem gondoltam volna, vagy tágítja az értelmezését ennek az egésznek. És itt is ez történt, hogy ugye tudni kell arról a zenéről, amit mi játszunk, hogy én megírom a számokat otthon, elviszem a próbaterembe, ezeket begyakoroljuk, és aztán a koncerten eltérően az általában hagyományosnak vett jazz dramaturgiától nem a számokon belül improvizálunk, a számokból adódóan, vagy a számok harmónia körére, szerkezetére, hanem mi a megírt számokat kötjük össze szabad improvizációkkal, és erről jutott Gergőnek eszébe az, hogy olyan egy ilyen út, ami a lemezen is hallható meg, ami a koncertjeinken is, mint ahogy Odüsszeusz bolyong szigetről szigetre. És ráadásul a lemezanyag az tényleg úgy született meg, hogy az a 45 perc, ami hallható a lemezen, azt mi tényleg egyben játszottuk föl, és ez mindenféle vágás, editálás nélkül került rá az albumra, ami manapság nem jellemző. Eleve nem jellemző az, hogy nem különálló számok vannak, ez nem igazán social media, vagy nem tudom, internetbarát ez a formátum, viszont én nagyon hiszek ebben, és nagyon-nagyon szeretem ezt, és nagyon-nagyon izgat ez a forma, hogy mi történik akkor, amikor egy hosszú utat járunk be a lemez elejétől a végéig, vagy a koncert elejétől a végéig, és nem különálló kis szerzeményeket, novellákat játszunk, hanem sokkal inkább egy eposzt, vagy egy regényt.
Azért érdekes, amit mondasz, mert tulajdonképpen ez egy régi új dolog. Tehát az, hogy dramaturgiája van a hanghordozónak. Ugye régen volt ez az A oldal, B oldal a hanglemezekkel, nem volt mindegy, hogy mi az A oldal első szám, sőt, ugye átkerültünk a B oldalra, de mégis ez valahogy meghatározta az egésznek a számok sorrendjét, az összetételét, hát igen, a dramaturgiáját, és akkor jött a CD korszak, ami szintén egy dramaturgiai volt, és akkor most kihagytam a kazettát, mert az is egy történet, de igen, ugye a CD korszakban volt az először, hogy akkor egybe, de akkor is lehetett, hogy shuffle, de ott is mégis hát akaratlanul is voltak trackek. És tulajdonképpen az, amit te mondasz, hogy 45 perc egybe, ez eddig tulajdonképpen úgy igazán nem jöhetett létre, és akkor most ez van, és akkor végre él is valaki ezzel.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz egyébként, mert valóban a technikailag ez adná magát, hogy az emberek ilyen anyagokat rövítsenek, viszont nagyon nem ilyen a közhangulat, hogy úgy mondjam. De a legizgalmasabb az egészben az, hogy ahogy jön vissza, jön újra divatba a bakelit, én nagyon-nagyon boldog voltam, hogy ez a lemez most meg fog jelenni bakeliten. Aha. CD már megjelent, és bakeliten remélhetőleg egy-két héten belül. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy már a 6. lemezbemutatón lesz velünk bakelit, de ha nem, akkor rá következő héten legkésőbb megjelenik.
Na jó, de és akkor ott mi van a 45 percen?
Félbevágtuk, ez egy nagyon izgalmas játék volt, hogy hol van az a pont, ahol ezt félbe lehet vágni, van ilyen pont, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyrészt valóban technikailag egy kicsit a Bakelit ellenszól ez a zenefolyam, viszont filozófiájában meg mégiscsak sokkal közelebb áll a Bakelit filozófiájához, mint mondjuk a CD, és leginkább mint a mai digitális online médiumok, amit képviselnek, tudnélik, az ember egy Bakelitet azért leül és végighallgat. Még akkor is, hogy H oldal, B oldal, akkor megfordítja, de végighallgatja. És azt hiszem, hogy sokkal ritkább az, amikor ezeken a különböző digitális platformokon valaki végighallgat egy lemez, hanem tényleg ott számokat hallgatnak, playlistek vannak, nem tudom micsoda. Őszintén szólva, nem vagyok én olyan öreg, de mégis nagyon egyre távolabb érzem magamtól ezt az egész világot, és én nagyon szeretem azt, amikor egy lemezt az elejétől a végéig meg lehet hallgatni. És érdekes módon egyébként szerintem egyre kevesebb zenészben van meg ez az igény, hogy valóban olyan igénnyel hozzon létre egy lemezt, ami az elejétől a végéig elmesél egy történetet, hanem számokra koncentrál általában. Tisztelet persze a kivételnek, de hogy nagyon-nagyon gyakran számokra koncentrálnak a zenészek, a zenekarok, és nem egy összefüggő történetre. Még akkor is, hogyha adott esetben azért régen születtek úgy lemezek, hogy ugyan különálló számokból álltak, de mégis volt egy sztori az egész
hát, mögött. Hogy ne,
sokat vacakoltak azon a zenészek, hogy melyik számot melyik után rakják, és az hogy fog egymásból következni. Nyilván ilyen szempontból a mi lemezünk az egy nagyon végletes példa, de én azt hiszem, szerénytelenség nélkül talán illik ilyet mondani, hogy érdemes egyben végighallgatni ezt a 45 percet, mert tényleg kaphat tőle valami olyat az ember, amit manapság zenehallgatás újonnan született zeneanyagoktól talán ritkán kap meg.
Igen, amit említettél, tényleg hát a 70-es, 80-as években azért a Pink Floyd életmű, a David Bowie életmű, de egyébként még a Dire Straits-nek is voltak ilyen tematikus, tehát egy sztorit elmesélek jellegű lemezei. Azt akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen ez a műfaj, vagy ez a felállás, amit ti csináltok, ugye ez tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez a klasszikus jazz kvartett, ugye, mert van ritmus szekció, ami te
igazából
vagy.
Igazából nem. Bocsánat, hogy közbevegyük András, de tulajdonképpen nem. Tudnélik, egy nagyon-nagyon fontos funkció hiányzik, a basszus funkció hiányzik
igen,
a zenekarból. Zongora van, gitár van, trombita, és én ugye a lemezen, Filip Nükrin zongorista játszik, Martin Ebert trombitál, Fenyvesi Márton gitározik, és én ugye ütőhangszereken játszom. Annyiban változott a felállás, hogy most a gitáros szerepében Kenji Herbert van.
Igen, most ez a Strudel vagy nem Strudel, ezt akartam tőled kérdezni.
Hát nézd, ez már nem Strudel néven fut, tulajdonképpen ez a Strudelnek az örököse ez a zenekar, hogy szokták mondani, ilyen politikai pártoknál szokták mondani, hogy annak a jogörökös, nem
tudom, tehát, hogy szellemi
tulajdonképpen ez ugyanaz a szellemi jogutódja, ez ugyanaz a zenekar, ugyanaz a koncepció. A Strudel nevet sajnos lesz, nagyon sok olyan ember leszavazta, akinek én adok a véleményére. Én nagyon szerettem ezt a nevet, de mivel nagyon sok ellenállásba ütköztem olyan helyekről, akiknek mondom, egyrészt adok a véleményére, másrészt úgy tűnt, hogy tényleg van mögötte racionalitás, hogy ezt sokan nem veszik elég komolyan.
Annyit mondjuk el a hallgatóknak, hogy te ugye Bécsbe költöztél, 5 évet talán már, és akkor ezt a Strudel nevet adtad, ami nyilván lehetett volna Schnitzel is, vagy valami hasonló, de szerintem a Strudel nagyon
találó volt.
Nem, a
Strudel egyébként, én a Strudelt azt nagyon, nagyon komolyan
nagyon,
meg tudtam indokolni.
Az abszolút jó.
Tehát volt mögött egy nagyon, nagyon komoly filozófia, egyrészt ugye ez a kulináris örökség, amit az osztrák-magyar monarchia jelent, hogy ugye a külföldre költözés az mindig azért egy nehéz döntés, persze, és egy nehéz folyamat. És vannak dolgok, amik megkönnyítik ezt a folyamatot, például itt Bécsben az egyik az, hogy nagyon sok a közös pont kulturálisan, és a gasztronómiáját illetően is sok a közös pont, és például ilyen az egyik a rétes, ugye, hogy ez milyen jó, hogy itt is, és nem csak, hogy rétes, hanem a túrós rétes például itt is nagyon divatos, mákos rétes kevésbé, de a mák is egy nagyon fontos része az osztrák gasztronómiának, és akkor ettől az ember rögtön egy picit jobban otthon érzi magát. Ez volt az egyik oka a Strudelnek, vagyis rétesnek. A másik meg az, hogy a rétes is olyan, hogy van egy tésztája, viszont az, hogy ezt a tésztát mivel töltjük meg, az azért nyilván a hagyományok diktálnak valamit, de közben meg a szakács fantáziájára is van ez bízva, és ez kicsit olyan, mint a mi zenénk, úgy, hogy vannak ezek a megírt számok, és az, hogy mi azokat a számokat hogyan kötjük össze, az mindig az éppen aktuális helyzet, inspiráció szabja meg.
De végül is akkor leszavazta a közhangulat a Strudelt, és akkor maradt a kvártet.
Maradt a kvártet,
de tulajdonképpen ott tartottunk, igen, hogy valóban, hogy nincsen basszus, de azért ez többé-kevésbé, én mégis azt mondanám, hogy egy ilyen klasszikus felállás, és azt akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen ez hol tart most a világban, vagy akár hol tartotok ti a világban? Mert nem akarlak megbántani, de szerintem egy kicsit úgy vagyunk ezzel, mint ahogy a vonós négyesek voltak annak idején a romantika korában, hogy azok is úgy mindig ott voltak, mindig úgy játszottak, nagyrészt aláfestő zenét, és tulajdonképpen ez volt ugye, hát nem tudom, 50-es, 60-es, 70-es években is talán még ezeknek a jazz trióknak a funkció, vagy jazz kvarteteknek a funkciója, tehát hogy ott voltak ilyen helyeken, és játszották, és aztán ez az egész így fölemelkedett, egyébként a vonós négyes műfaj is, de a jazz kvartett az abszolút hirtelen átment így a magas művészetbe, és valahogy egy egészen más helyen találta magát, és más helyen is kell keresni nekünk hallgatóknak, és nem tudom, hogy ebből hova vezet ez az ív, de lehet, hogy nincsen igazam.
Hú, hát itt most egy kérdésben valójában iszonyatosan sok kérdést és problémát
igen,
fogalmaztál
szoktam.
Meg.
Bocsánat.
Azért az van, hogy pont már amikor azok a jazz kvartettek létrejöttek, amire te gondolsz, az már az a pillanat volt, amikor a jazz egyszer csak valóban fellépett a színpadra. Ugye korábban a swing korszakban volt az, amikor a jazz az háttérzene volt, tánczene volt, és aztán amikor létrejöttek ezek a bebop idején azok a jazz kvártettek, kvintettek, triók, zongoratriók, amelyek egyszer csak az egészen csavartak egy nagyot, és meglehetősen bonyolultá tették ezt a zenét, és tulajdonképpen, hát majdnem, mondhatom azt, hogy táncolhatatlan. Tehát egyszer csak olyan zene jött létre, ami nagyon nagy fokú fókuszt igényelt a közönség részéről, és hát azóta iszonyatosan hosszú utat járt be a jazz, és én azért nem is tudok mit kezdeni azzal, amikor valaki például azt mondja, hogy én nem szeretem a jazzt, vagy amikor valaki azt mondja, hogy én nagyon szeretem a jazzt, mert ma már olyan hihetetlenül sokszínű, sokféle ez a műfaj, olyan végleteket lehet benne megtalálni, hiszen ott van ugye a free jazz, ami hát egy nagyon vad, nagyon zabolátlan zene. Ott van az a típusú, már a lift zenéhez közelítő ilyen, nem tudom milyen típusú jazz, ami nem igazán vet föl valódi problémákat. Ott van a népzenékkel, különböző népzenékkel keverődő jazz, ott van az elektronikus zenékkel keverődő jazz. Ugye ennek az az oka, hogy a jazz, azt hiszem, hogy nagyon kevés olyan zenei műfaj van, ami ilyen szinten nyitott, és olyan zenei műfaj, ami világ életében abból táplálkozott, és attól lett több és izgalmasabb és gazdagabb, és attól tudott előre menni, hogy magába szívta a körülötte tobzódó és változó világot, zenéket. És ezért is nagyon ijesztő számomra például a jazz police, a jazz rendőrség, amikor valaki megmondja, hogy milyennek kell lenni a jazznek, mert ha van műfaj, ami folyamatosan változik, és folyamatosan abból inspirálódik, ami körülveszi, akkor az a jazz. Tehát, hogy már nem is tudom, hogy honnan indultunk, vagy mi volt az eredeti kérdésed, de hogy
hova vezet az út, tulajdonképpen azt akartam kérdezni, a vonos négyesekhez hasonlítottam, hogy valahogy ez a felállás most oké, hogy van vagy nincs basszus, de valahogy azért mégiscsak megmarad ez a klasszikus dolog, és hogy hol van ennek a vége, vagy merre megy az íve?
A fogalmam sincs, hogy ez merre megy, de várjál, bocsánat, András, csak egy nagyon-nagyon fontos dolgot azért szeretnék hozzáfűzni ahhoz, amit itt többször mondtál, hogy ez egy hagyományos felállás, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem hagyományos felállás, mert hiányzik a basszus hangszer, tudnélik, ugye van két harmónia hangszer, a gitár és a zongora, egy dallam hangszer, a trombita, és egy ritmus hangszer, ami én vagyok. De valójában ebben a felállásban szerintem az egyik legizgalmasabb dolog, hogy mind a négyen olyan zenészek vagyunk, és maga a zenei koncepció is arra alapul, hogy ezek a funkciók, ezek másodpercek leforgása alatt változhatnak. Aha. Tehát, hogy egy pillanat alatt, ami a zongora kísér, és én is kísérek, de egy másodperc alatt mondjuk a zongora szóló hangszeré változik, és a trombita megy át kísérő funkcióba, Martin Eberle olyan elképesztően különleges trombitás, aki legalább olyan hihetetlen intenzitással és olyan energiákkal tudja kísérni a zenét, úgyhogy valóban ritmus hangszerként, effekt hangszerként használja a trombitáját, mint amikor én ütőhangszereken kísérem a zenét, és én ezt nagyon mainak érzem, és nagyon az, ahogy ez a zene megvalósul, és ezekkel az emberekkel, akik ebben a zenekarban benne vannak, ez a fajta nagyon-nagyon gyors reagálás, az, hogy másodperc töredéke alatt kell váltanunk, és észrevennünk azt, hogyha a zene olyan irányt vesz. Nem beszélve arról, ez nekem a mániám, hogy a lehető legdemokratikusabb az, ahogy mi játszunk. Tudnélik, a demokráciának szerintem ugye az egyik legfontosabb ismérve az, hogy elfogadjuk azt, hogy van egy alapvető szabályrendszer, de hogy ezt a szabályrendszert mindannyian alakítjuk, és mindannyiunknak megvan a beleszólása. És mindannyiunk gondolata és szavazata érvényes. És hogyha úgy dönt egy pillanatról a másikra Kenji, a gitáros, hogy most ő csavarni akar ezzel az egész zenei folyamaton egy nagyot, mert úgy érzi, hogy ez már unalmas, vagy mert úgy érzi, hogy most tök jó lenne, hogyha a zene egy 180 fokos irányt venne, és elindulnánk valamire másfele, akkor ebbe beleszól, és nekünk el kell fogadni, mi nem csinálhatunk úgy, mintha Kenji nem lenne ott, és nem tenné bele ezt a gondolatot a közösbe. És ez egy folyamatos társasjáték, és ennek a társasjátéknak ez az alapszabálya, a demokrácia az alapszabálya, és emiatt ugye a közönség részéről is egyrészt egy nagyon nagyfokú koncentrációt igényel, viszont a másik oldalon, hogyha a közönség elfogadja ezt a szabályrendszert, és hagyja magát a zenei folyamattal együtt kalandozni, vagy hajózni, hogyha már Odysseusról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas, és tényleg több egy zenei élménynél. Ez egy olyan emberi élmény, egy társasjátékot végig kísérni közönségként, és tulajdonképpen közönségként is valamilyen szinten beleszólni, jelen lenni ebben a zenei folyamatban. Azt hiszem, hogy ez sokat tud adni, hogyha rá tud hangolódni az ember erre az egészre.
Hát muszáj egyetértenem veled. Én csak arra gondoltam, hogy ugye említetted a 3 BMC Recordsnál megjelent lemezedet, és igen, azt hiszem a középső volt az, amit az erdőben csináltatok.
Igen.
És akkor
igen,
éreztem igen, én igen. úgy, hogy fú, hát akkor most itt valóban egyszer csak megnyílik egy út valamerre, és itt valami egészen elképesztő dolog történik, ami történt is, de kétségtelen, hogy nem maradhattatok a végtelenségig az erdőben, és vissza kell jönni, de hogy ilyen jellegű kirándulásokra gondolsz még?
Az az igazság, hogy ezt az erdős lemezt, ezt könnyű félreérteni, miközben én azt gondolom, hogy maga az egész koncepció nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, amit egyébként csináltunk az előtti és a mostani lemezen is. Uh-huh. Tehát, hogy maga a koncepciónak a lényege tulajdonképpen nem az volt, hogy bemegyünk az erdőbe, és fákat simogatunk, vagy fákat ölelgetünk. Nyilván nagyon kellett, tehát, hogy én az erdőt valóban hangulati elemként, akusztikai elemként is használni akartam ezen a lemezen. Elképesztő atmoszféra és elképesztő akusztikája van az erdőnek, de ami engem nagyon izgatott még ebben az egész erdei kalandban, az egyrészt az, hogy egy olyan teret használ stúdiónak, ami nem szokott stúdió lenni, igen, és emiatt olyan attitűdbeli változást hoz mindenkinél, ami azt kell, hogy eredményezze, hogy senki nem tud felkészülni arra, hogy mi fog történni. És ilyen szempontból ez nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz a koncepcióhoz, amit az előbbi tenném felvázoltam, hogy a váratlannak elképesztően nagy szerepe van ebben a zenei folyamatban, és annak, hogy nem tudsz előre fölkészülni, hogy improvizálnod kell. És azért az erdőben ugye volt még egy csavar, amivel a saját szerepemet próbáltam még egy picit izgalmasabb vagy nehezebbé tenni, hogy nem vittem oda ugye magammal hangszereket,
igen,
hanem azt használtam ütőhangszerként, amit én az erdőben találtam. És ez megint csak az improvizációról szól, megint csak arról szól, hogy nem tudom, hogy mi vár engem, nem tudom, hogy mi. Olyannyira, hogy első nap megérkeztünk, összegyűjtöttem a hangszereket, ott egy kupacba rendeztem a faágakat, köveket, gajjakat, leveleket, nem tudom miket, amiket találtam, és jól szóltak. Eleredt az eső, tehát mire a lemezfelvételre került a sor, minden egészen máshogy szólt, mint amit én kipróbáltam meg, ahogy én eredetileg elterveztem. De hát én ezt tudomásul vettem, hiszen pont ez izgatott ebben az egészben, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy engem ez izgat a legjobban az együttzenélésben, hogy lepjük meg egymást, lepjetek meg engem, zenésztársaim, lepjen meg adott esetben a közönség, és valóban az a zene, ami ott születik, az tényleg a pillanat szüleménye legyen. Olyan, ami se előtte és se később nem fog megtörténni, mert szerintem különösen ma az AI és a nem tudom minek a korában ez különösen érvényesnek érzem és izgalmasnak, hogy nyilván annak a zenének is nagyon fontos szerepe van, meg annak a művészetnek, ami nagyon nagy gonddal és előkészületekkel születik meg, és előre dolgoznak minden apró részleten, és én azt is nagyon-nagyon tudom tisztelni, és nagyon sok olyan zene van, amit hallgatok, ami inkább ezt a vonalat képviseli, de engem zenészként és színpadi művészként, vagy színpadi előadóként, nem tudom micsoda, ez izgat a leginkább a váratlan, az improvizáció, a meglepetés.
Na, hát ennél szebb végszó nem kell, tehát akkor a meglepetés április 6-án kerül sor az Opus Jazz Clubban, és akkor a Dés András Kvártet, ha minden igaz, nem csak az Unimportant Things című lemezt hozza CD-n, hanem Bakelit.
Így van.
Ami ott már kapható lesz. Fú, Andis, nagyon izgi volt, én nagyon szépen
én is köszönöm, bocsánat, még annyit hadd mondjak, hogy az Opusbeli koncert másnapján Veszprémben játszunk a Papírkutyában, úgyhogy ez nagyon nagy öröm számunkra, hogy két lemezbemutató koncertet is tudunk játszani Magyarországon egymás után, és hát nagyon remélem, hogy még aztán a nyár és az ősz folyamán tudunk találkozni minél több helyszínen a magyar közönséggel is. Azt tudom, hogy a Művészetek Völgyében leszünk a Arcsa Veronika udvarban.
Na, hát az is már majdnem erdő.
Így van.
András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Dés Andrásra beszélgettem, és akkor találkozunk 6-án az Opuszban, illetve akik tudnak, mindenképpen menjenek el Veszprémbe 7-én a Papírkutyába. Dés Andrásnak nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Szervusz.
Hello.